Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök élet beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy előtted lehetünk ezen a mai reggelen is, és szeretnénk kérni a te jelenlétedet, jöjj most közénk, te szólalj meg közöttünk a te igéd által, és azt a közösséget, amit egyedül te tudsz teremteni és megadni, add meg nekünk ezen a mai reggelen is. Amen. A mai igét szeretném felolvasni az apostolok cselekedetei 4. részéből. Péter és János ugye csodát tesznek, bebörtönzik őket, és aztán kihallgatják őket, erről szól ez a rész, bizonságot tesznek, és most a következményekről olvasunk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás közt. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Az apostoli kor és az apostolok cselekedeteinek van egy ritmusa, ami nagyjából valamilyen cselekményből áll, csodából, minek következmény általában börtön lesz az apostolok számára, vagy kihallgatás, hatóságok elé cipelik őket, meghallgatják, és valamilyen módon ők szólnak, bizonságot tesznek, próbálják őket ugye elhallgattatni. És ezen a kis szón gondolkoztam el, hogy mit is jelent a szólásnak a felelőssége. Különösképpen itt a Reformáció 500-al kapcsolatban elgondolkodtam tegnap az ünnepségen, a megnyitón is, hogy mi is a szólásnak a felelőssége, mit jelent a sok beszéd, kevés beszéd, hogy fejezzük ki egyáltalán azt a nagyon gazdag kincset, amit tegnap láthattunk is a Reformációnak a múltjából, elképesztő mennyiségű és minőségű anyag is van kiállítva, és nem véletlen, hogy ez a címe, hogy ige idők, az igével kapcsolatos minden megszólalásunk. És ezen gondolkoztam, hogy mit jelent ma ez a kifejezés számunkra, hogy nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk. Ez ugye egy lehetőséget felhozó kifejezés is, nyelvtani kifejezés. Nem azt mondják, hogy korábban elmondják, hogy bizonságot tesznek Jézusról, a feltámadottról, zsidók előtt, nagy tanács előtt, vagy az ott lévők előtt, és ők pedig ezt mondják, hogy nem tehetjük meg, hogy nem szólunk. És talán ez a reformációnak is az egyik alap gondolata, a reformátorok is, és azóta is az embernek a felelőssége az, hogy továbbadja, hirdesse az evangéliumot akkor is, hogyha az a korabeli hatalom, vagy a hivatalosaknak ez nem annyira tetszik, vagy nem annyira az ő érdekeiket szolgálja. Mit jelent számunkra ez, hogy nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk? Egy olyan példát szeretnék közétek hozni ezen a mai délelőttön, ami engem megszólított, egy olyan különös hangvételű írás, egy vers, ami most húsvét előtt találtam rá, olyan régi vers, egy apropóból is született, felavatták Budapesten, itt a 32-esek terén a hajléktalan Jézus szobrát, egy szobor, ami járja a világot, és valamilyen üzenete van ennek a szobornak, ez egy nagyon szép, modern szobor, és Lackfi János írt hozzá ennek a megnyitójára, vagy ennek aprópóján egy verset. És a szólás felelősségével szeretném ezt most közétek adni, közétek hozni, és aztán inkább egyfajta gondolkodásra hívnálak benneteket, négy ige kapcsán, ezután a Zsoltár után, ez lenne az áhítatnak az üzenete és tartalma. Lehet követni, ha valaki szívesen követi a verset, és lát is, akkor követheti a lapon, de egyébként pedig fel fogom olvasni. A hajlékkészítés zsoltára. Uram, mi a te híveid, roppant rendes gyerekek vagyunk ám. Lehozunk téged az égből, bebugyolálunk öblítő illatú ruhácskákba, megédesítjük a papit is, amivel megetetünk, nehogy elcsapd a kis haskódat, csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak, ott majd minden habos márvány lesz, meg csipi-csupi aranyozás. Meg ájtatatos tekintetű szentecskékkel pakolásszuk tele a főhajót, legyen mivel játszanod. Ha unod magad, zenélünk is neked, pihepuha zenéket, minden esetre semmi olyasmit, amire úgy szívesen rángatózunk, őrjöngve a fesztiválokon. Maradj csak meg, Uram, a te kis álomvilágodban. Csíja-csicsíja, majd mi elringatunk. Suttogva motyogunk neked szép szavakat, és engedelmesen ráfeleljük a zsoltár válaszokat. Egyszerre vetünk keresztet, mint a kis katonák. És dehogy szólunk, hogy visszapimasz hangsúlyjal, mint szeretteinknek otthon, négy fal között. Dehogy hánytorgatjuk fel sérelmeinket, dehogy kerünk ki fröcsögve magunkból, hogy lepofozlak, te büdös kölyök. Vagy hogy fogja be a száját anyuka, mielőtt rálépek. Vagy hogy inkább főzni tanulnál meg, te utolsó. Nem. Uram, a te házadban minden olyan szeliden megy és olajozottan. Míg a rózsikát is csak halkan mószeroljuk, amiért rosszul vasalta ki az oltárterítőt, és már megint nem oda tette a világot, ahol illik. Nem azért mondom, atyám, de tudnék magának mesélni erről, az ájthatatos asszony szeméről, olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm, a füle is ketté állna. És miután rúzsaszín babaszobádat ilyen szépen berendeztük, Uram, nehogy találkoznod kelljen a valósággal, te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz a világban. Nem maradsz meg a jó kis kereteid között. Én ezt nem is értem, Uram. Hát mindent megadtunk neked. Öntettünk neked harangot, hogy az órát se kelljen nézned. Építettünk orgonát, hogy búgjon érzelmesen a füledbe. Erre te meg szabadon kószálsz olyan utcákon, amíg az átlagembernek is veszélyes egyedül járnia, nemhogy neked, akit eddig pátyolgattunk, mindent alátettünk, s tessék, így hálálod meg nekünk. Szóba elegyedsz a pénzváltókkal, az illegálisokkal, a vágott arcúakkal, és össze-vissza ölelgeted őket. Még félreértik. Uram, te nem tudod, micsoda rettenetes félreértések vannak a világon. Ha már valakit ölelgetned muszáj, hát babuskas minket. Eleget fáradtunk érted, megérdemeljük. És ezt most minden beképzeltség nélkül mondom. Uram, te odaheveredsz az utcalányok mellé, és törölgeted a maszatos könnyeiket, pedig valaki benézhet az utcáról, és mit lát? Isten a bordélyban. Ez rettenetes talakcím, ennek nem tehetsz ki minket. Vajon gondoltál erre, hogy honnan jössz? Hová tartozol? Hozzánk tartozol. Tartozol nekünk. Erre azoknak a szemérmetlen szerencsétlenek a vállát simítgatod, mint a koszos porontjaid lennének. És a csuda egyen meg, még csak nem is azon járatod az eszed, amin mi járatnánk hasonló helyzetben. Csupa szívjóság vagy, meg részvét. Hát meddig mész el még? Azt mondd meg, Uram, meddig? Mert mi kezdünk torkig lenni a te végtelen jóságoddal. csak egy kicsit lennél esendőbb. Csak egy kicsit gondolnál a látszatra, meg az illendőségre, de nem. Fütyülsz az egész renoméra, amit olyan kinkeservesen építgettünk évezredeken át kártyalapokból. És odadőlsz az utcapadra, a koszba, a hajléktalan mellé, és eszünkbe jutatott, hogy nálunk pincepadlás tele van cuccokkal. Ő meg két szatyorban hordja az életét. Hogy mi tonnaszámra gyártjuk a szemetet, és idegesek vagyunk, ha nem szállítják el azonnal a szép kis házunk elől. Ő meg a mi szemetünkből él. Megpróbál eltakarítani utánunk. Lám, mekkora mocskot hagyunk a Föld nevű táncteremben. Mennyi maradékot haigálunk ki fene nagy jó módunkban. Uram, te nem törődsz a kosszal, a fertőzés veszélyel, az élősködőkkel. Átmásznak rád esetleg. Persze, tudom, őket is te teremtetted valahogy. Akartam is már kérdezni, ugye minek? Mi remekül ellennénk bacillusok, poloskák, tetvek, bolhák, egyebek nélkül. Fenne az ízlésedet. Szerintem a hajléktalanok is jól ellenének ezek nélkül, de hát te tudod. Te vagy a főnök, bár ezt elég nehezen nyeljük le, mi a te híveid. Akik hívek vagyunk ugyan hozzád, de azért mindennek van határa. Odadőlsz amellé az árvafickó mellé, és mindenféléket duruzsolsz a fülébe, szédítgeted, hitegeted, mennyei királysággal kábítod. Ezerszer újra pörgeted vele veszteségeit, és megsiratod mindet. Házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést. Mi mindent lehet elveszíteni, te jó ég? Mi mindent lehet megszerezni, te jó ég? Közben igazából csak szétpergő homok marad a kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet. Uram, te pedig megcsalsz minket. Ott heverészel úri kedvedben, a hidegben, azzal az emberrel ott a padon. És bennünk nincs elég bátorság, hogy odaheveredjünk mellé, hogy odaheveredjünk melléd. Négy igét választottam ki, ami válaszol erre a zsoltára, hajlékkészítés zsoltárára, hiszen arra gondolatra épül, hogy csak úgy változhat meg az ember élete, csak úgy lehet a szólásnak felelősség az életünkben, hogyha először a szívünk nyílik meg Jézus iránt, ha a szívünk olyan lesz, mint ami alkalmas befogadni Jézust az életünkben. Először a Máté Evangélium 8. részéből hallgassunk meg egy részt.
Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra. És odaléptek, így szólt hozzá egy idegentudó. Mester, követlek téged, bárhová légy. Jézus ezt mondta neki. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak pénzük. De az ember fiának nincs hova fejétre hal.
Nincs hova. A következő idézet a Márk evangéliumából van.
Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárdusolaj volt egy alabástromtartóban, és az alabástromtartót feltörve ráöntötte az olajat Jézus fejére. Némelyek pedig maguk között bosszankodtak. Mire való az olajnak ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna adni ezt az olajat több mint 300 dénárért, és a pénzt szétosztani a szegényeknek. És korholták az asszonyt. De Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek. És amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek.
Mindig veletek lesznek. A következő idézet Ézsaiás könyvéből való.
Nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bűncseket, kibontod a járvány köteneit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járvot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred.
Hozd meg. És az utolsó idézet a Máté Evangélium 6. részéből van.
Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Ilyesmiket a pogányok törik magukat, aki mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadott.
Keressétek először. Ez a négy ige talán összefoglalja mindazt, amit gondolunk ideillenességről, Jézusról, a szegényekről és a hozzáállásunkról, a szólásnak a felelősségéről is. És ezt a négy igét egyetlen egy ige foglalja össze, a 2 Korintus 8:9-ből, amikor azt olvassuk, hogy mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amikor erről gondolkodunk egyáltalán, mint téma, vagy mint egy olyan teher, amin talán nem tudunk változtatni, annak a gazdagságával állhatunk hozzá, amit Isten megad nekünk, és megadott nekünk az életünkben, a mi családunkban is. És legyen előttünk ez az ige, hogy Jézus gazdagként jött közénk, és azért alázta meg magát, azért lett szegényé, hogy mi ő általa igazi gazdagságot kapjunk. Amikor a szólás felelősségéről gondolkodunk, legyen bennünk ez az 5 ige. Nincs hova. Mindig veletek lesznek. Hozd meg. Keressétek először. Szegény élet. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, mi is azt érezzük, mint akkor érezték talán a tanítványok, hogy ez a téma is lenyom bennünket, a maga a szegénység, emberek nyomorúságának a látványa, de mégis ha látunk valamit, akkor nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk, értük is, magunkért is, és szeretnénk arra kérni most ezen a reggelen és ezen a délelőttön, hogy add meg nekünk a felelősséget, hogyha valamit látunk, azt szóvá tegyük, és ha nem is tudjuk megoldani, de mégis emeljük fel a szavunkat, és nyissuk ki a szívünket előtted, hiszen akkor változhat meg bármi az életünkben, akkor lehet jobb, hogyha te beköltözöl, ha azzal a szemlélettel tudjuk látni a világot, amivel te jelen voltál, akkor Izraelnek az útjain. És hiszük, hogy most ebben a mai világban is itt vagy közöttünk, velünk jössz az utcán, valóban oda ülsz, hogy oda fekszel a hajléktalan mellé is, és ahogy mellénk is állsz, hiszen szükségünk van rád. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a mai napunkat, így áld meg ezt az emlékező évet, hogy tartalmas lehessen, hogy a szólásnak a felelőssége bennünk legyen. Kérünk téged, hogy jöjj és lakozz bennünk és közöttünk. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.